Szép napot kívánok mindenkinek, ismét ez itt az Eredet. Somodi Solymos Eszter vagyok, és most sem ülök egyedül a stúdióban, hiszen vendéget köszönthetek, Gábor Emesét, a Magyarság Kutató Intézet László Gyula Kutató Központjának és Archívumának arcrekonstruktőr specialistája és portrészobrász. Köszöntöm nálunk.
Üdvözlök minden hallgatót.
Nyelvtörő volt, ugye beszéltük is, hogy vajon sikerül elsőre kimondani, de hát nem egyszerű, viszont a munka sem egyszerű. 175 éve tárták fel harmadik Béla királyunk csontjait Székesfehérvárott, a Szűz Mária Bazilika romjai között, azóta sokan kutatták, elemezték a csontokat, de olyat még senki nem csinált, mint ön, aki CT felvételek alapján megalkotta az arcot, így megmutatta a világnak, hogy is nézett ki az 1100-as években élt uralkodó. Erről fogunk beszélgetni, de még mielőtt erre rátérnénk, mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy az intézete hogyan került kapcsolatban, és milyen munkákat is végez pontosan.
Köszönöm a kérdést. Az intézettel körülbelül tavaly ilyenkor kerültem kapcsolatba professzor dr. Kásler Miklós által, aki a CT felvételeket a műtermemben átadta részemre az arcrekonstrukció készítés miatt, pontosan harmadik Béláról, de akkor erről majd később. Tehát ő volt az, aki konkrétan kezdeményezte ezt a munkát.
De akkor ez egy újszerű gondolat volt, és gondolom egy hatalmas kihívás egy olyan művésznek, mint ön.
Hát én akkor már ugye majdnem 2 éve a Magyar Természettudományi Múzeumban arcrekonstruktőrként dolgoztam. Tehát ott azért jó sok arcrekonstrukciót készítettem, illetve más múzeumoknak és még külföldre is volt már referenciám ebben a témában, de hát előtte ez a 25 év portrészobrászat, ez egész szorosan összekapcsolódik az arcrekonstrukciókkal, és azon belül már tudok olyan munkákat, ami az arcrekonstrukció elődje. Tehát hogyha ez érdekes, akkor erről is beszélek majd.
Hát akkor talán kezdjük is ezzel az előddel. Hogy képzeljük el?
Hát úgy, hogy ugye a portrészobrászat és az arcrekonstrukció között van egy kis különbség, ami nem is olyan kicsi. Azt mondanám, hogy portrészobrász van arcrekonstrukció nélkül, de arcrekonstruktőr nincs portrészobrászat nélkül, tehát ez így egymásra épül, és csak egy irányba épül egymásra, és nem visszafelé. Na most a portrészobrászati múltam az azért fontos, mert ugye én nem szeretek egész lakos szobrokat annyira, nem érdekel annyira a többi rész, csak a lélekszobrászat fogalmát, azt körülbelül most már nem tudom, 10-hány éve alkottam meg, és ez mind a portrészobrászattal függ össze. A portrészobrászat pedig az arccal. Na most a portrét az ember képekről, videókról, élő személyről készíti, most a portrészobrászatról beszélek még, és nyilván nem a koponyáról felépítve, hanem kívülről befelé, vagy éppen a illető személynek a különböző tettei, művei, alkotásai, életműve alapján átszőve, és ezáltal az a portré az nem biztos, hogy milliméter pontosan, tizedmilliméter pontosan olyan lesz, mint ő, hanem vannak benne szobrászi megoldások. Na most a szobrászi megoldások azok lehetnek túlzások, ami mondjuk nagy, az túl nagyra veszi az ember, vagy ha kicsi a szemöldöke, akkor túl kicsire, most mondok ilyen gyakorlatilag lényeg az, hogy a szobrászi megoldások az arcrekonstrukcióban nem szerepelhetnek. És a portrészobrászatban is az a legszebb, amikor az ember az illető lényegét vissza tudja adni, de akkor már tud valamit arról az illetőről, tehát tudja azt, hogy egy író volt, egy költő, vagy egy zeneszerző, és hogy miket hozott létre, és abból szoktam táplálkozni, ez lehet, hogy hónapokig is tart, és akkor jön létre egy olyan lélekszobor, amit én úgy elneveztem lélekszobornak, hogy a belső lényegét vetíti ki az arcra. Most az arcrekonstrukciónál azért izgalmas ez a dolog, mert általában, kivéve harmadik Béla esetében például, általában nem tudjuk, hogy ki volt a koponya tulajdonosa pontosan. Akkor nem is tudjuk ugye azt, hogy mit tett, mit hozott létre, hogy viselkedett, semmit nem tudunk. És itt a portrészobrászi látásmódot teljesen félre kell tenni. Tehát önmagam kívül kell helyezni, nem tehetem bele magam. Semmilyen olyan nem lehet, ami Gábor Emese vagy egy portrészobrász abban az megjelenítésben, hanem ez egy sokkal tudományosabb dolog, sokkal szárazabb, viszont írtó izgalmas, mert számomra is egyszer csak rám néz az a szobor. Tehát itt milliméterekről van szó, és adatokról, és mérőpontokról, és akkor kialakul egy arc, ami nekem is meglepetés lesz. Ellentétben az előzővel. Tehát ez a kettő, ez nagyon izgalmas, viszont a portrészobrászi gyakorlati tapasztalatokat, meg az anatómiát, stb. Ezeket nem lehet kihagyni a másodikból, az arcrekonstrukcióból. Ezért nagyon fontos, hogy nekem az nagyon szerencsém van, hogy ez így rendelkezésemre áll.
Nagyon remek lehet, amikor a történelem arcot kap, és hát akkor menjünk is a részletekre, hogy milyen mérések, számítások kellenek ahhoz, hogy életű arcot kapjon maga az alak.
Hát ugye van egy koponya. És a koponyánkon ugye a többit, azt nevezzük úgy, hogy lágyrész, most próbálom nagyon közérthetően, mert biztos a hallgatóknak, ugye mindenkinek azt szeretném, hogy
érthető legyen,
könnyen érthető legyen. Most azok a lágy részek, azok az izmok, a különböző zsírszövetek, mirigyek, bőr, stb. Ezek a lágy részek. Ugye én megkapom a kemény részeket, a koponyát legyen. És ez a koponya, ez mindenkinél más. Tehát eszméletlen izgalmas, hogy például a Magyar Természettudományi Múzeumban 50 ezer koponya van. Nincs két egyforma, jelentem. Tehát például a harmadik Bélához hasonló összesen egy darab van, aki pont teljesen más korból származik, és egy hölgy. És jóval kisebb, de annak az arányai hasonlítanak, de a többi nem. Tehát nincs két egyforma, ugyanúgy, ahogy arcunk sincs két egyforma. Na most ebből indulunk ki, mert sokan szokták mondani, hogy egy koponyára bármit rá lehet mintázni. Ez igaz, de nem mintázunk rá bármit, hanem, és itt jön a tudomány, ugye nyilván van egy pár metódus, amit én tanulmányoztam, és megtanultam, és ötvözöm, és gyakorlatilag három metódust ötvözök, van egy manchesteri metódus, ez egy ilyen bűnügyi arcrekonstrukciós metódus, amikor lágyrész vastagság mérőpontokat helyezünk fel az illető koponyájára. Én 50 mérőponttal dolgozom. Ezek a mérőpontok, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye aki antropológus, az elég sok mérőpontot ismer a koponyán. Most hogy magyarázzam? Tehát mondjuk a homlokon X van, meg rengeteg olyan pont van, amit fel kell ismerni, ezeknek neve van, és ezeket a mérőpontokat helyezem. De van köztük anatómiai mérőpont, meg arcrekonstrukciós mérőpont. Tehát egy sima antropológus sem fogja tudni ezeket a mérőpontokat, hogy mik, mert ennél jóval szélesebb ez a skála. Na most, amikor ezt az 50 mérőpontot, mondjuk azt, hogy az állkapos szöglet, vagy a, mit tudom én, a páros orcson találkozásánál van egy pont, így mondhatnék most 50-et, és ezeket a pontokat meg kell találni a koponyán, megjelölni, és ezekre felmérni azokat a vastagságokat. Hát ezeket ilyen kis tüskékkel szoktam rátenni. Most van, hogy eredeti koponyára van, hogy műanyag koponya másolatra dolgozom, ez mindig attól függ, hogy hogyan kapom meg az eredeti anyagot. Lényeg az, hogy ezek a vastagságok különbözőek. Ugye rajtunk is, ha megnézzük magunkat 20 évvel ezelőtt, akkor lehetséges, illetve biztos, hogy bizonyos pontokon más a vastagságunk. Ezért változik az arcunk. És nekem elég sok mérési táblázat áll a rendelkezésemre. Ezek általában hát egész világról vannak ilyen mérések, és ezeket igazságügyi orvosszakértők mérték le, általában halottakon. Na most ezek a mérőpontok 5 évenként változnak a táblázatok szerint. Azt tudnom kell, hogy a koponya női vagy férfi, akkor már ugye besoroltam, hogy női vagy férfi, utána besorolom, azt meg tudom állapítani, hogy hány éves volt. Ugye az körülbelül 5 éven belül meg lehet állapítani egy koponyából, hogy 45 éves, vagy 60, akkor választok egy olyan mérő táblázatot, hogy női, 45 éves, és akkor még azt is fel kell ismerni, hogy európai, vagy ázsiai típus, vagy hogy Isten valami más, vagy ezeknek a keveréke, afrikai, vagy mit tudom, indián. Tehát rengetegféle típus van, és Ázsián belül is sokféle van, és ugye a magyarság az rengeteg ázsiai vonással is rendelkezik, meg európaival is, és ezek keverednek, és ezeket az apró kis arányokat fel kell ismerni, hogy mennyi benne ez vagy az, és egy olyan táblázatot választok. Tehát itt a választás, a mérőpontoknak a megválasztása a lényeg. Ezek után szépen elkezdem az anatómiai módszerrel, ami meg a Gerasimov féle, ez egy hagyományos módszer, felrakni az izmokat, a különböző szalagokat, és a mérőpontok mondják meg, hogy meddig rakhatom. Na most még van egy kis csalafintaság a dologban, hogy ugye ezek a mérőpontok, ezek átlagot mutatnak. De mi is változunk, lehet valaki testesebb, vagy vékonyabb, aszkétább, vagy éppen más, beteges, vagy nagyon egészséges és izmos, és ezek az izomtapadási helyek például megmutatják a koponyán, hogy milyen az átlagtól eltérően mennyivel kell dolgoznom, mert van egy amplitudója a dolognak, föl és le. Lényeg az, hogy amikor mindez birtokomban van, akkor kezdem csak el a mintázást, illetve rajzokat is készítek. Először szoktam tanulmányrajzokat, ugyanezekkel a mérésekkel, három nézetből, és utána megcsinálom a körplasztikus arcrekonstrukciót, és szépen fölpakolom rá különböző anyagokból ezeket a lágy szöveteket, és a félkopony, amikor elkészül, mindig egy felet szoktam megcsinálni. Nagyon figyelni kell, hogy aszimmetriák is vannak a koponyákon, ugyanúgy az arcunkon. Nézzen mindenki a tükörbe, csináljon egy szelfit, és azért a szelfik azért nem olyanok, mint mi, mert fordítva vannak, általában nagyon sok az aszimmetria egy arcon, ez normális, és egy koponyán is van nagyon sok aszimmetria, tehát genetikailag már aszimmetrikus koponyákkal is születünk, és ezeket felismerve kell ezt a munkát végezni, mert ettől lesz egyedi az illető. És egyszer csak rám néz az a személy.
Mennyi idő elkészíteni egy ilyen szobrot? Hiszen most, ahogy itt hallgatom, egy nagyon precíz, alapos előkészülete is van a munkálatoknak, és azért nem lehet ezt elkapkodni és összecsapni.
Bizony, ez egy kicsit, vagyis hát jóval tudományosabb munka, mint egy portrészobor, és sokkal kevesebb intuíciót, gyakorlatilag nulla intuíció van benne. Még annyival is hosszabb, hogy én egy saját röntgen adatbázis gyűjtöttem, amit folyamatosan bővítek, ami laterális röntgen képekből áll, hiszen, amint mondtam, hogy halottakról veszik le a mintákat, ezek az adatok, ezek nem teljesen felelnek meg az élő valóságnak. Ugye a gravitáció is máshogy van, meg nem akarom részletezni, hogy mik azok a különbségek, de mindenki el tudja képzelni nyilván, és az én élő személyekről szeretnék mintákat, azt nem vehetek le, ezért a szerencsés dolog, hogy a mai világban már röntgen és CT a rendelkezésemre áll, és egy röntgen adatbázist bővítek folyamatosan, melyben saját mérőpontjaim gyűlnek, és ezzel korrigálom azokat a hibás adatokat, amelyek eddig keringtek a különböző táblázatokban. Tehát emiatt ez még lassabb, mert nekem rengeteg röntgent át kell néznem egy koponyánál, hogy találjak hozzá hasonlót és olyan típusút, mert bizonyos részleteknél ez nagyon fontos lehet. Úgyhogy igazából hónapokat vesz igénybe egy ilyen arcrekonstrukció készítése, ezért nem is nevezem szobornak.
Ugye említettem a felvezetőmbe is harmadik Béla királyunk csontjait, és hogyha például rá fókuszálunk, akkor mit lehet elmondani, ő mennyi idő alatt készült el?
Hú, hát ő volt talán a leghosszabb. Igen, azért a véletlenek is közbe játszottak, hiszen a műanyag koponya nyomtatás is nem volt olyan egyszerű, akkor az első műanyag koponya megsérült egy tűzkár során, az újra kellett kezdenem az egészet, ami azért volt érdekes, mert ilyen még nem volt, hogy újra kezdek nulláról egy koponyát, és kíváncsi voltam, hogy másodszorra milyen lesz, és teljesen olyan lett. És ez nekem egy jó referencia volt magam felé, hogy na, akkor azért mégiscsak jól dolgozik a dolog, igen. Úgyhogy nagyon lassan, több hónap alatt, sőt, mondhatni, azt hiszem, hogy körülbelül 3/4 év alatt készült el teljesen a harmadik Béla arcrekonstrukciója.
És hol látható most?
Hát a Magyarságkutató Intézet részére készítettem, és a feleségét, Antiókiai Annát is, ugye egy párban készült el ez a két arcrekonstrukció, az ő birtokukban van, ők őrzik.
Most, hogyha én megfoganám az internetet, és a keresőbe beírnám, hogy arcrekonstruktőr tanfolyam, szerintem nehezen igazodnék ki, hogy hol lehet képeznie magát az embernek. Ön hol tanult, hogy lett ez a szakmája.
Hát arcrekonstruktőr tanfolyam nincs. Valahol Amerikában csinálnak olyanokat, hogy szobrász palántákat beültetnek, és akkor gyurmázzátok föl a izmokat, meg ilyesmit. A bűnügyi arcrekonstrukcióban ez bevett szokás. Na most itt Magyarországon nincs. Hadd említsem meg, hogy Árpás Károly volt, aki először Magyarországon készített, egy fantasztikusan tehetséges szobrászművész volt, arcrekonstrukciókat. Azután Skultéti Gyula készített, aki antropológus volt, és tőlük tanult, illetve Skultéti Gyulától, nem, ám mind a kettőjüktől talán tanult Kustár Ágnes, aki szintén nagyon sok arcrekonstrukciót készített, és ők hárman voltak az elődeim, és én az ő hagyatékukból tudok, sajnos egyikük sem él már, és az ő hagyatékukból tudok esetleg tanulni, de külföldi és angol nyelvű szakirodalomból tanultam, nyilván a szobrászat után, illetve antropológusoktól tanultam rengeteget.
Mit tekintett a legnagyobb kihívásnak eddig? Harmadik Béla volt az, vagy volt azért más okokból kifolyólag nagyobb kihívás már eddigi pályafutásán?
Hát van egy-két különleges munka. Most például nagyon szép és izgalmas munkát készítek a Székesfehérvári Osszáriumhoz, és ezek is óriási kihívások, ugyanis ezeket először rajzban kezdem, és olyan személyek, akikről nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak, közben mennek a genetikai vizsgálatok, én meg készítem az arcokat, és ha a kettő összeér, akkor itt még meglepetések is lehetnek, illetve a Hajdúsági Múzeumnak most csinálok egy olyan, illetve most készítettem el, gyakorlatilag a napokban fogom most szombaton átadni, egy Jamnaja kultúra beli, az egy ős európai korai bronzkori leletnek az arcrekonstrukcióját, ami nagy világ szám, mert hogy ő a legnyugatibb lelet, amit találtak ebben a típusú kultúrában, és csodálatosan azt mondom, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és nagyon meg vannak vele elégedve, és Rómában lesz egy konferencia, amire a Magyarságkutatóintézet engem delegált is, hogy be tudjam mutatni ezt az arcrekonstrukciót.
Milyen tervei vannak? Mi az, ami még nem találta meg, de kacsingat felé, hogy egy olyat is elkészítene?
Hát nyilván a királyokat készítem, és hát ennél nem lehet szebb terv. Úgyhogy a legelső és a legfontosabb, hogy az uralkodói királyaink és őróluk készített arcrekonstrukciók létrejöjjenek, párhuzamosan a genetikai vizsgálatokkal. Ez a feladatom, és ezek a legfontosabb terveim, amelyet sokkal értékesebbnek is tartok, mint egy portrészobrot, mert portrészobrokat nem akarnám, hogy mondjam, ilyen szempontból bírálni, de mindenképpen nekem az életemben azt hiszem, hogy ez eddig a legnagyobb kihívás.
A világunk folyamatosan változik, és minden területen azt mondják a dolgozók, hogy változott a munkájuk, és hatással van rá a modernizáció. A digitális világban mennyire nehéz érvényesülni arcszobrászként egyébként? Ön hogy látja, hiszen manapság már egy-egy gépezet kinyomtat nekünk formákat. Mit tud a művész hozzáadni?
Igen, tehát a mesterséges intelligencia még nagyon gyerekcipőben jár, akármennyire is gondoljuk, hogy nem bizonyos értelemben játszani lehet vele, de arcrekonstrukciók szempontjából nagyon veszélyes lenne például pont királyokat vele elkészíteni. Bűnügyi arcrekonstrukcióra már vannak megfelelőbb programok, ugye az arról szól, hogy hasonló legyen az illető személyhez. Na most itt az adatbázisoknak a használatáról van egy-két kritika, ugyanis pont a bűnügyi arcrekonstrukciós programok, azok általában amerikai népességnek a adatbázisaira épülnek, és ez teljesen távol áll genetikailag esetleg pont egy ázsiai, vagy egy európai, pont egy magyar népességtől, úgyhogy ez nem használható rá, viszont a programban ez van, tehát nem nagyon tudják még ezt bővíteni, nincsenek hozzá adatok, ezért hamis képet is kaphatunk, sőt, általában azt is kapunk, és nagyon sematikus is lesz. Úgyhogy veszélyes ezekkel kezdeni, viszont amire jó ez a mesterséges intelligencia, arra, hogy amikor már elkészítette az ember a tudományos alapú antropológiai arcrekonstrukciót, akkor egy hajat, egy szakállat, akár egy bőr felszínt, azt rá tudok én is tenni, ezt két programot is szoktam használni, de ez már csak a végén. Tehát semmiképpen nem kezdem azzal, hogy itten a számítógépen bohockodom, hogy a koponyára ráépítek, mert gyakorlatilag bárki használhat mindenféle programot, de nem, ez nem tudományos. Ez azt mondanám, hogy még ez nem elég ahhoz, hogy ez megfelelő legyen. Nem tudom, hogy egyszer lesz-e olyan, hogy egyáltalán egy gép embert úgy létre tud hozni, hiszen nekem van egy olyan hitvallásom, hogy az embernek közre kell játszani abban, hogy egy lelket, egy lélekszobrot, egy arcrekonstrukciót létrehozzon, és azt hiszem, hogy a gépesített dolgok még nincsenek azon a szinten, de kiegészítésként természetesen használhatjuk őket.
Amikor az ember ül még kisiskolásként az iskolapadban, és tanulja a történelmet, a királyokat, és így valamit elképzel maga elé, nagyon kíváncsi, hogy mennyire köszön az vissza később, akár mikor felfedik a rejtét, hogy nézhetett ki. Ugyanez igaz a szakemberekre, mikor még csak kutatják, keressik a sírokat, rábukkannak, előkerül. Mekkora meglepetés érte a szakembereket, amikor elkészült harmadik Béla rekonstrukciója? Egyáltalán meglepetés érhette a szakembereket, vagy nagyjából azt kapták, mint amire számítottak?
Hát az a legszebb, amikor egy szakember, egy történész, egy hozzáértő, például dr. Szabados György, a László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatója, ő történész. És ővele szoktuk ezeket a munkákat ugye átbeszélni, és amikor meglátja, és azt mondja, hogy hát igen, pont ilyennek képzeltem, akkor az ember azt mondja, hogy na, ezt most már egy szakember mondja, akkor ez nagyon csodálatos, erről én nem tehetek. Tehát én tényleg az arcrekonstrukciókban azt is szoktam mondani, hogy én nem vagyok benne, erről nem tehetek, erről azt tehet, hogy a koponya ilyen volt, és ez jött ki belőle. Hogyha azt mondják, hogy ez más volt, akkor más volt. Én csak egy szárazon tudományosan építem föl, és hogyha a történész azt mondja, hogy ilyen volt, akkor az már egy megerősítés, és az egy nagyon szép dolog. Kásler professzor úr is, amikor a kezébe vette és megnézte például őket, akkor azt mondta, hogy ő is ilyennek képzelt. Tehát most nyilvánvaló, hogy ők sokkal többet foglalkoznak történelemmel, mint én. Én nem vagyok történész, és ezért én csak a munkámat csinálom, hogy ők majd elbírálják.
Nagyon örülök, hogy egy kicsit most más szemszögből tudtunk beszélni a Magyarság Kutatóintézet munkájáról, és mondhatjuk azt, hogy kicsit arcot öltött a történelem. Nagyon szépen köszönöm Gábor Emesének, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Gábor Emese a Magyarság Kutatóintézet László Gyula Kutatóközpontjának és Archívumának arcrekonstruktőr specialistája, portrészobrász volt a vendégem. Tartsanak velünk egy hét múlva is újra, hiszen ismét vendég érkezik ide hozzánk az Eredetbe. Viszont hallásra!